Állunk meg előtted, mennyei jó atyánk, és örülünk annak a lehetőségnek, hogy itt lehetünk, hogy imádhatunk téged, hogy tisztelhetünk téged, hogy meghallgathatjuk a te igédet, hogy kitárhatjuk a szívünket, hogy te szólj hozzánk, és ezáltal megtisztuljon a mi életünk. Kérünk, hogy fogadj el bennünket. Fogadj el úgy, ahogy vagyunk, és tisztíts meg bennünket. Tégy alkalmassá bennünket, hogy az Úr Jézus követői legyünk. Te ismered a mi életünket, és tudod, hogy milyen szívvel jöttünk ide, és hogy kinek mire van szüksége. Kérünk, hogy úgy szólíts meg ezen a délutánon. Úgy alkalmazd az igét a mi életünkre. A szolgálatokból úgy szólíts meg bennünket, ahogy nekünk erre szükségünk van. Köszönjük, hogy közöttünk vagy, megsegítesz bennünket, megáldasz bennünket, és ezért magasztalunk téged. Amen.
Oh.
Malakiás könyvének 3. fejezetéből a 6. verstől olvassuk Isten igéjét, majd Máté evangéliuma 6. fejezetéből a 9. verset olvassuk fel. Malakiás 3:6-tól. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Azt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat. Nem pusztítják el földetek termését. Nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszélünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszéltek egymás között, azok, akik félik az urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvben az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Máté 6:9. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
Szentségéről van szó ezen a délután. Szenteltessék meg a te neved, ahogy olvastuk. És ezen a héten minden este erről olvashatunk, délutánonként, ha a vezérfonal szerint olvassuk az ígét. Ézsaiás proféta, amikor szembesült Isten szentségével, és Isten hatalmával, amikor elhivatást kapott, akkor nagyon megdöbbent. Egy néhány igét szeretnék idézni az ő könyvéből. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Akkor, amikor a próféta szembesült ezzel a szentséggel, rádöbbent arra, hogy ő milyen állapotban van, milyen nép között van, és nagyon megremegett. És így van az, amikor az ember szembesül Isten fenségével, szentségével, nagyságával, bizonyos esetekkor, akkor megadja magát. Elismeri. Te, Teremtő Istenem, mi vagyok én? Por és szemét csupán. Fél, retteg. Bizonyos esetekben életért könyörög, amikor Isten maga elé állítja. A szentséges Isten közelébe nem lehet szentségtelenül élni. Észrevette Ézsaiás is, hogy jaj nekem, bűnös ajkú vagyok. Tehát mi, ha egy szentséges Isten közelébe merünk jönni, és mertünk jönni ezen a délutánon is, nem élhetünk szentségtelenül. Valamit kell változtatni. Vagy megtanultunk kétszínűen élni. Mikor eljövünk, akkor a szépet mutatjuk, a szentségest, és amikor otthon vagyunk, máshol nem itt, akkor van egy másik oldalunk is, vajon. A szentséges Isten nem alkalmazkodik semmiféle mérce után, mert ő a mérték, ő a mérce. Hozzá kell illeszkedjünk, alkalmazkodjunk mi. És ezek az alkalmak nagyon jók. Hozzá illeszkedni, hozzá hasonlóvá válni. Hasonlóvá az Úr Jézushoz. Az Úr Jézus, az ő fia volt, tudjuk ezt. Biztatás is van az igében, arra nézve, hogy szentek legyünk. Szentek legyetek, mondja Isten, miképpen én is szent vagyok. Nem olyan, mint ő, olyan szentnek, mert nem tudunk lenni. Mert bűnök fognak jönni, sajnos. De próbáljuk meg a szentség útján járni. És észreveszük azt, hogy ő meg fog segíteni. Mi nem fér bele a szentségbe, Isten szentségébe? Hát semmi nem fér bele, ami gonoszság, rossz indulat. A Galáciaiakhoz írt levél 5. részében ez le van írva világosan, a test cselekedetei. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bújálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Nem írja az ige, hogy ennyi, hanem még ehhez hasonló dolgok vannak. És mi fér bele? Hát a következő igeversekben ez is le van írva. Az öröm, a békesség, a türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Isten nagyon, de nagyon gyűlöli a gonoszságot. Mondhatni azt, hogy gyűlöli a gonoszságot úgy, mint az anyja, ahogy gyűlöli a paralizist, ahogy megtámadja a gyerekét. Nagyon fáj a szíve, amikor a gyereke egy gyógyíthatatlan kórba szenved, és azt a betegséget lehet, hogy gyűlöli. És fáj a szíve. és ugyanígy Isten gyűlöli a gonoszságot. Nem akarja semmiképpen, hogy az ember abban maradjon, hanem változzon meg abból. Jöjjön ki azokból a dolgokból. Isten abszolút szentséggel rendelkezik. Mi is megpróbálunk szent életben élni, de a mi törekvésünk, igyekezésünk az csak olyan viszonylagos. Valamihez hasonló. Nem leszünk sohasem olyanok, mint Isten. Nem is ezt várja el tőlünk Isten, mert akkor abszurd módon ugyanolyanok lennünk, mint ők. Hanem próbáljunk meg hasonlítani hozzá. És ez a hasonlulás, rendszeres hasonlulás, ez nem más, mint előkészület a mennyországba való bemenetelhez. Felkészülés az örökké valóságra. Önmagunktól ez nem megy. Ez csak erőködés. Emberies szaga van, és sokszor undort válthat ki másokból, és megelégelik a hívőjes életet, a keresztény életet. De ha kérjük Isten segítségét, elismerem az én büszkeségemet, az én nagyra vágyásomat, megalázkodok, akkor mindjárt másképp jönnek a dolgok. Másképp alakulnak a helyzetek. Alázatos tudok lenni, be tud tölteni az szent lelkével, tud vezetni. Kinek kívánná ezt az életet? A zsidókhoz írt levélből szeretnék egy igeverset igézni. 14. vers a 12. részből. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy felhívás és egy kitétel. Törekedjetek. Isten elvárja és megköveteli az őt követőitől, hogy szentségben éljenek. Ez nem egy opcionális tantárgy. Választom, mert nekem tetszik. Vagy választom, mert talán így befutok egy jó pályát. Nem. Ez egy követelmény Isten részéről. Ha nem vagyunk szentek, akkor nem láthatjuk meg Isten országát. Szentségtelenségünkkel el tudunk rejtőzni a Krisztus sebében. Akármennyire is szeretnünk, de egy-egy dolog bejön az életünkben, és szentségtelenek leszünk. De milyen jó az, hogy Isten Jézus Krisztus vére keresztül néz minket. Délelőtt emlékeztünk erre, az áldozatra. Az ő vére érdemében jöhetünk, és így megtisztulhatunk. Ez csodálatos. Ő figyelmeztet, dorgál. A zsoltárírló sok helyen beszélt az Isten szentségéről. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Egy másik helyen, szent a te utad, Istenem. Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Szent a te utad, és a te szentségedben bízunk. Érdemes egy ilyen Istenben bízni, aki nem hazudtolja meg önmagát, nem fordul önmaga ellen, hanem ígéretéhez hű marad, és az övéhez. Amit megígért, az övének az be is váltja. Miben mutatkozik meg a keresztény ember szentsége? Sok mindenben, három dolgot szeretnék felsorolni. Tisztaságban, fedhetetlenségben, hibátlanságban. No, nem azt jelenti, hogy hiba nélküliek vagyunk, de törekedünk a hiba nélküliségre. Nem azt jelenti, hogy meg tudjuk őrizni fehér ruhánkat, hanem azt jelenti, hogy törekedünk a tisztaságra és a fedhetetlenségre. Segítsen meg a Jóisten minket arra, hogy nyissuk ki a szívünket a Szent Isten ígéje előtt, ezen a délutánon is, és értsük azt meg, amit szeretne üzenni nekünk, gyermekeinek. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Janó Hajnal testvérnő szolgálatát.
szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy ismét itt lehetek, egy elég hosszú idő után. Hát tavaly áprilisban, ha jól emlékszem, voltam itt utoljára húsvétban, és akkor tehettem bizonyságot arról, hogy a Jóisten hogyan vezetett, és hogyan csatlakoztam a Wycliffe bibliafordító szervezethez. Hát azok kedvéért, akik nem voltak itt, akkor pár szóban szeretném összefoglalni, hogy mit is jelent ez. A Wycliffe egy olyan szervezet, amelyik a világ olyan népcsoportjaihoz szeretné elvinni az igét és lefordítani a Bibliát, ahol még egyáltalán nincsen lefordítva. A legtöbb ilyen helyen még írott nyelv sincsen, tehát elég sok nyelvészeti munkával jár, és más egyéb szolgálatokkal ahhoz, hogy az emberekhez eljuthasson az ige. Szeretnék beszélni egy kicsit arról, hogy mi is történt velem az elmúlt évben. 2011. januárjában lettem a Wycliffe tagja, és akkor kezdtem el járni az irodába, egy kicsit tanulni a tapasztalt kollégáktól, és emellett elkezdtem gyülekezetekbe járni, hogy bemutassam ezt a szolgálatot minél több embernek, hogy a testvérek is tudjanak ezekről a szolgálatokról, és mindenki részt vehessen ebben. Így a testvérek is lehetnek imai és anyagi támogatói ennek a szolgálatnak, és nyilván akiket az Úr elhív, azok személyesen is részt vehetnek ebben. Ahhoz, hogy beállhassak abba a szolgálatba, amire a Jóisten elhívott, szükséges volt elég sok mindenre, felkészülésre, és a tavalyi év folyamán több apróbb, tehát rövidebb és hosszabb képzésen kellett részt vegyek. Az egyik nagyobb képzés az Angliában volt a nyár folyamán, 2 hónapot ott tölthettem, és kulturális és nyelvi ismereteket tanulhattam, és megismerhettem több nemzetből misszionáriusokat, vagy olyanokat, akik készülnek erre a szolgálatra. Egy nagyon áldásos alkalom volt ez is számomra, hogy lássam, hogy mások hogyan élték meg az elhívásukat, és hogyan készülnek erre. És hát rögtön az angliai képzés után csak 8 napot tölthettem otthon, és elindultam Etiópiába, ahol a gyakorlati képzésem történhetett. És hát ez egy csodálatos ajándék az Úrnak, nem mindenkinek adatik ez meg, és úgy érzem, hogy ez egy kiváltságos lehetőség, hogy a Jóisten ezt megadta. Köszönöm azoknak a testvéreknek, akik anyagilag is hozzájárultak ehhez, mert ezek a képzések és ez az út bizony elég sokba kerültek, és ezekhez szükség volt támogatásra. És a Jóisten gyönyörűen bizonyított, és hitetlenségemen fölül teljesített. Az elején nagyon el voltam csüggedve, nagyon úgy tűnt, hogy nem lesz meg a szükséges összeg ezekhez a képzésekhez, de a Jóisten minden csodálatosan kirendelt, és azt az igét adta, hogy az én erőtlenség által végeztetik el. És ez elsősorban rám vonatkozott, mert én is nagyon gyengének érzem magam, és sokszor alkalmatlannak erre a feladatra, viszont a Jóisten felhasználja mindazokat, akik tiszta szívvel jönnek hozzá. De ugyanakkor bizonyította a Jóisten, hogy a gyengéket akarja használni, vagy az erőtleneket, akkor is, amikor az imai támogatókat kirendelte, és az anyagi támogatókat. Volt, hogy nagyon szegény a sorsban lévő emberek adtak támogatást, volt, amikor betegek, volt, amikor olyan személyek, akiktől nem vártam. És nagyon nehéz volt tőlük ezt elfogadni, de valaki azt mondta nekem, hogy ne akadályozd meg ezeket az embereket, hogy áldottak legyenek. Az ő támogatásuk által ők is áldottak lesznek. Szeretnék egy kicsit most Etiópiáról beszélni, gondolom ez érdekesebb lesz a testvéreknek. Hát kezdeném egy nagyon rövid statisztikával, hogy megismerjük egy kicsit az etióp embereket. Tehát Etiópiának körülbelül 18 millió lakosa van, amiből 60% körül van a keresztény ember, de ennek nagyon nagy százaléka ortodox. Azt kell tudni ezekről az emberekről, hogy nagyon komolyan veszik a hitüket, viszont az ő vallásukban még nagyon erősen megjelennek a régi szokások és a régi hagyományok, a szellemvilágnak jelei, és nem tisztán imádják a jó Istent, hanem nagyon sok szellemi dolog van benne, ami nem helyes. És ezért is nagyon nagy szükség van Etiópiában a Biblia fordítására. Azt kell tudnunk még, hogy több mint 80 nyelv van Etiópiában, amiből csak 8 nyelven van teljes Biblia. És ezen kívül van 20 nyelven új szövetség, amiből 3 még mindig nyomtatásra vár. 41 új szövetség van folyamatban, amiből 13-ban csak nyelvi kutatás folyik. Egy új szövetségnek a lefordítása 15 évet is igénybe vehet. És hát 19 nyelven van új szövetség, vagy teljes Biblia elkezdve. 2 nyelven, az amhárik, az államnyelvén, és egy másik nagyobb nyelven, a tigrinyán vannak revíziók. Ami nagyon szükséges, mert még az államnyelvén lévő Biblia is tele van hibákkal. És hát 16 nyelven van még megállapítva a szükség. 4 nyelven az Ószövetség, és 12 nyelvben már nincs szükség, mert kihalóban vannak, vagy 2 nyelvűek. És 5 nyelv még megvizsgálás alatt van, hogy szükséges-e vagy sem. Tehát nagyon nagy a szükség. Ezek az emberek nem hallanak igét, nem tudják olvasni, mivel az államnyelvét csak azok értik, akik iskolázottak, és ebből igen kicsi százalék van az országban. Faluhelyeken alig-alig tudnak az emberek az államnyelvén. És az ortodox pópák, mikor kántálnak, prédikálnak, nem tudom minek nevezzem, ők gőznyelven, az ősi nyelven teszik ezt, úgyhogy még azt sem érti, aki az államnyelvét ismeri. És ezeknek az embereknek igazán szükségük van az ígére azért, hogy lelkileg növekedhessenek, és azért, hogy megismerjék az igazságot, hogy rájöjjenek azokra a hazugságokra, ami bele van vive az ő vallásukba, és nem tudnak tisztán látni. Nincsen meg az információjuk ezekre. Szeretnék képes beszámolót is mutatni Etiópiáról. Hát, hogy milyenek ezek az emberek, sokfélék, lehet vinni. Attól függ, hogy milyen törzsben vannak, milyen területén vannak az országnak. Vannak nagyon furcsák, nagyon ijesztőek számunkra, de vannak nagyon kedvesek, többnyire vendégszeretőek és mosolygósak. Ez egy konyha akar lenni, ahol bent a kis kulipintyójukban főznek. Az asszonyok nagyon teherbírók, mint láthattuk, ott több mint 50 kiló körül lehet az a farakás, amit az asszony hord, és a vizet is ő hordja, ugyanis nincsen bevezetve a víz ugyanáluk. Hát a férfiak is néha dolgoznak, nem sokat. Tehát a nő végzi a munkát a ház körül. A gyerekek, hát attól függ, hogy melyik területen, ezen a területen nagyon el voltak hanyagolva, egész nap az utcán voltak, és hát mint láthatjuk, a ruháik nem túlságosan tiszták vagy épek. hát az asszonyok ugye a folyón mosnak. Na hát ahol van anyagi lehetőség, ott viszont nagyon-nagyon vendégszeretőek, ahol nincs, ott is az utolsó falatot is odaadják az embernek, és nem sajnálják az emberektől. Ez egy cipészet akar lenni, ez pedig az egyik iskolának az udvara, ahol hagyma van ültetve, és hát vannak halászok is, de csak olyan területeken, ahol nagyobb vizek vannak. Megjegyezném, hogy ebben a tóban krokodilok is vannak, és vízilovak, úgyhogy a halászok bátrak kell legyenek. Nagyon kíváncsiak a gyerekek, amikor elindulunk valahova, mindig követnek, és nem lehet tőlük szabadulni. Hát ezek az ő házaik, amikben laknak, ez is változik a környéktől. Vannak kisebb, kerekebb, nagyobb, van, amelyik vályokház, van, amelyik ilyen náttetős. A tüzet bent rakják a házban, kémény nincs, tehát úgy száll ki a füst, ahogy tud. Ez a fővárosban van ez a kép, ahol többnyire ilyen bádog tetők vannak, vagy a házak is ilyen hajlított lemezből vannak. Itt egy kicsit megállnék, mert ez egy nagyon fontos pontja Etiópiának. Hát ők nem... Tehát ez, van kenyér Etiópiában, de nem az a fő eledelük, hanem az öngyera, ami az ő kenyerük, és még a Bibliában is úgy szerepel, az Amhárik Bibliában, hogy a mindennapi öngyeránkat ad meg nekünk ma. Így készítik el, és itt, hát így kell lenni kézzel. Az érdekessége az, hogy amikor elmész egy etióp családhoz, akkor a szappant az evés után hozzák, nem előtte. Úgyhogy a higiéniai szabályokkal vannak gondok. Az előző kép az pedig egy banán, falcsbanán fából készült kenyér, a kocsó, aminek nem túl kellemes íze van, de nagyon-nagyon tápláló, úgyhogy amikor nincsen más eledelük, akkor ezt teszik, és egy hónapig tartják a föld alatt. Érdekes. Ez egy édesség, a falun ezt teszik a gyerekek, ez a cukornád. És hát azért néha jót is lehet enni, a banán az finom, és igazi íze van. Ez pedig a kávécserje, amit ugye még nem nagyon láthattunk, és ez is egy fontos része az etióp kultúrának, a kávéceremónia, amely másfél-két órát is eltarthat. Ez egy nagyon fontos része a családi együttlétnek, amikor hazajönnek az emberek a munkából, és este vacsora után leülnek. Helyben főzik, tehát először is megpörkölik a kávét a kis bent a házban a tűzön, de a lényeg az, hogy leterítenek mindig virágot, vagy egy szép kis szőnyegecskét, tehát megadják a módját annak a kávéceremóniának. Nagyon büszkék a kávéjukra, úgy tartják, hogy Etiópiából származik a kávé, és hát már nagyon, mint ahogy láthattuk az előző képen, hogy nagyon korán elkezdik a gyerekek megtanulni ezt a mesterséget, hogy hogyan is kell elkészíteni a jó kávét. És hát itt egy város utcája, végül is én nekem falunak tűnik, de város, ez egy város, és a város utcáján az asszonyok leülnek, ez a piac, ahol több ezer ember volt az egyik részen, ahol a zöldségek voltak, s több százan, hát itt van az állatvásár, úgyhogy nagyon-nagyon sok ember jön el, ott lehet néha kapni egy kis gyümölcsöt, de a misszionárusunk, akik ott laknak, azok igen sok hiányt szenvednek, nem nagyon tudnak tejet venni, nincs vaj, nincs sajt, nincsenek különösebben gyümölcsök, csak bizonyos fajta, egy avokádó van. És hát ez a falun a szállítási eszköz, az embereknek más nincs. Ez egy reptér, igen, ez úgy mindenestől a reptér. A leszállópálya természetesen az megvan. És hát ezek a tájaik, nagyon, tehát vannak nagyon zöld tájaik, és vannak nagyon kopár tájaik. Én a szebb részeket láttam, úgy gondolom. Ez egy gyönyörű hajnal, és ez pedig egy naplemente. Ott ez egy őserdő, vagy hát egy nemzeti park. Ez egy párducnyom ebben a nemzeti parkban, és ezek tejaültetvények itt. Nagyon-nagyon sok kilométeren keresztül És hát sikerült eljussunk egy rezervátumba, ahol a krokodilokat élő állapotukban tudtuk megnézni, tehát szabad környezetükben, és nagyon érdekes élmény volt. A majmok is ott játszadoztak körülöttünk. Az előző az egy jámborabb fajta, ezek veszélyesek, ezek a majmok. És hát a víziló is ott volt ebben a tóban. Nagyon szép madaraik vannak, és hát ezek gyönyörű élmények voltak. Az előző kép az nagyon érdekes számomra, hogy hát egy fán 15-20 ilyen vad madár is volt, a két keselyű és a többi egy valami ragadozó madarak voltak. A következő képen pedig az ő népművészetük látható, nem mindenhol ilyen szép és kidolgozott. Ez pedig az ortodox pópa éppen Bibliát olvas. És akkor a következő részlegben pedig pár kollégámat láthatjuk. Hát nagyon sokan voltunk az Etióp SZ-el, ami a Wycliffe-nek a társszervezete. Körülbelül 100 embert foglalkoztat, tehát ezek között vannak csak ideiglenes munkatársak is. És ez pedig az építkezésen van, hát a testvéreink, ott ők is építkezésben voltak, és építik a Wycliffe köz irodát. És ezek is, hát irodavezető kollégák, nagyon kedvesek voltak, és jó időt tölthettem velük, és tanulhattam sokat tőlük. Egy másik kolléga az irodáról, hozzájuk voltunk egyszer meghívva, hát így minimum ekkora család, együtt lakik több nemzedék is, legtöbb helyen, tehát nagyon kis helyen tudnak lakni, és hát csak pár kép van itt a kollégákról, de... És akkor a misszionáriusainkat szeretném bemutatni egy kicsit. Luminica, ő Jasmellől való, mellettem van, hát meg a Néger Leánka mellett, itt középen lent Google. Ő már 2,5 éve kint van, és a Alle nyelvcsoportban dolgozik. Ő még egyelőre a nyelvkutatásával foglalkozik, és most részt vehettünk egy nagyon fontos alkalmon, amikor eldöntötték a helyi vallási vezetők és politikai vezetők, vagy a városvezetők, hogy igen, szükség van erre a Biblia fordításra, és mindegyik részt akar venni ebben a fordításban. Nagyon fontosnak tartjuk a szervezettel, hogy a nép a magáénak érezze ezt a fordítást, és ne a miénk legyen az. Ez a másik gyülekezetben van, ez a kép, ahol Petru és az ő családja szolgál. Petru bal oldalt látszik a képen. Ő nagyváradi, és a feleség Kolozsvár mellől való, itt a családdal együtt vannak, és érdekes volt, mert az első tojást tojta meg a tyúk. Nagyon örültek, mivel, hogy, ahogy mondtam, a környéken nagyon nehéz élelemhez jutni. Saját maguk elkezdtek ültetni dolgokat, és szeretnének gazdálkodni is, hogy jobban tudják etetni a gyermekeket. Egy anyának ez nagyon fontos, hogy meg tudjon mindent adni a gyermekének, amire szükségük van, hogy egészségesen felnőjenek. Ez az iroda, ahol a fordítás történik, és itt éppen az irodában tartunk. Pár jegyzet a Biblia fordításhoz, és egy nagyon jó gondolat, amit ott találtam, hogy a Biblia mindennapi kenyér az élethez, nem sütemény különleges alkalmakhoz. Hát jó lenne, hogy ez a mi életünkben is így legyen. És mehetünk a következőre. Ez a gyülekezet, ahova a fővárosba jártam, legtöbbet fővárosban laktam, amikor nem utaztunk különböző helyekre. Ez az a gyülekezet, ahol Petru és az ő családja, ahova jár, és ahol laknak. A gyerekek kiülnek mindig a szószék elé, mert ott van nekik csak hely. A kisfiú nagyon szorongatja az ő kis bibliáját, akkor is, hogyha még nem tud olvasni, és ez még csak az államnyelvén van. És hát az előbb kiálltak a gyerekek, az úgy történik, hogy minden alkalommal kijön az összes gyermek az istentisztelet alatt, is megáldják őket a felnőttek. Egy kíváncsi kisfiú, aki csak az ablakból nézte az istentiszteletet, és egy másik érdekesség az istentisztelet végén, ha vannak testvérek, akiknek nincsen pénzük, de akármilyen portékájuk van, akár kakas, akár zöldség, akkor elhozzák, és azt elárverezik, és ezzel pótolják a pásztornak a fizetését. Több pásztor is van, tehát jönnek, mennek a pásztorok, és ez a gyülekezet belülről. Ez egy elég, az előző egy elég modern gyülekezet ahhoz képest, hogy hol van. Na, ez egy másik gyülekezet, ahol Luminica szolgál az ő nyelvcsoportjában, és hát itt már sokkal szegényesebb, egy nagyon nagy gyülekezet, viszont vályokból van az egész fal, az ablakok is csak ilyen fa ablakocskák, a kereszt be van vágva a falba, és hát ez a szószék, és hát ezek a padok. Föld van lent a földön, por, és az emberek ide jönnek Isten dicsőíteni. Ez a közösség nagyon várja a Biblia fordítását. Abból a gyülekezetből, ennek a gyülekezetnek a lelkipásztorától kaptunk egy levelet, ami most is nálam van, és aláírta ő is. És abból szeretnék idézni egy részt, természetesen le kellett fordítsam, de csak egy mondat lenne, hogy így szeretnénk megköszönni, hogy elküldtétek Petrut és családját hozzánk. Úgy érezzük, ők Isten ajándékai számunkra. Miután Petru ide érkezett, a fordítási munka felgyorsult, és ez reményt ad számunkra, hogy Isten kegyelméből a tervezett időre befejezhessük az új szövetség fordítását. Petru a sokácsó nyelvre való fordításban dolgozik. 55 ezer lelkű ez a nyelvcsoport, és már régen valamikor régebben elkezdték ezt a fordítást, viszont a misszionárius egészségügyi okok miatt visszaköltözött az országába, és 6 évig most stagnált a fordítás, és nagyon-nagyon régóta imádkoztak már valakiért, hogy eljöjjön oda közéjük, és segítse őket. Petru lelkipásztor, Hunyadon volt lelkipásztor, és őt az Úr elhívta erre a szolgálatra. És nem kis áldozat volt neki és a családjának, hogy elmenjen oda, főleg Mirellának, aki még nem volt soha kint az országból, és most egy óriási változáson kellett keresztül menjen, hogy idegen kultúrákat el tudjon fogadni, és a gyermekeit oda vigye ebbe a környezetbe. És hát imádkozzunk ő értük is, és Luminicáért is, aki az Ale népcsoportban dolgozik. Ők 32 ezer lelket számlálnak, és az ő nyelvükön még csak a kutatás folyik, a nyelvi vizsgálat, és amit említettem, hogy egy történelmi eseményen vehettünk részt, amikor őt meglátogattuk, hiszen a helyi és a egyházi vezetők összejöttek, és nagyon fontos dolog volt az, hogy az ortodox egyházvezető is eljött, sőt, leküldtek feljebbről is egy embert, és Luminica, amikor meglátta, sírt az örömtől, mert nagyon sokat imádkozott ezért. Miért is fontos ez? Hát ugye a legtöbb keresztény ott ortodox. És hogyha lefordítjuk a Bibliát, és csak a protestáns vallásúak fogják olvasni, ez senkinek nem érdeke. Ezért volt fontos, hogyha az ortodox vezetőség elfogadja ezt a Bibliát, és részt vesz a fordításban, és utána használni is fogja ezt, akkor így tudják eljutatni minél több emberhez ezt az ígét. Imádkozzunk ezekért a misszionáriusokért, hogy tudjanak leküzdeni minden olyan nehézséget az életükben, ami próba, mert nem mindig könnyű nekik, és erővel, szeretettel tudják végezni az ő szolgálatukat. Sokan megkérdezték, hogy milyen volt ott számomra. Akik ismernek, azt mondták, hogy nem fogom túlélni. Hát nem volt mindig könnyű. Nagyon nehéz volt a higiéniai szabályokkal megküzdeni, már úgy értve, hogy a nem létezőkkel, és voltam beteg is párszor, de hála az Úrnak, hogy nagy betegségen keresztül nem vitt át, és úgy gondolom, hogy még ezek a kis betegségek is része voltak az én tapasztalatomnak és felkészülésemnek a szolgálatra, így jobban megérthettem a szolgáló testvéreimnek a nehézségeit, hogy mivel küszködnek a magánnyal néha, vagy nem ehetjük meg a kedvenc ételeinket. Úgy gondolhatnánk, hogy Etiópiában nagyon olcsók a dolgok, hát nem így van. Hogyha etióp szinten akarsz élni, akkor a 4 alapvető zöldségfajtával el lehetsz, de nem biztos, hogy egészséges maradsz, akkor olcsó az élet. Viszont ha egy kicsit olyan szinten szeretnél élni, ahogy itt, akkor nagyon meg kell azt fizetni. Úgyhogy elég vegetáriánus életmódot folytattam, amíg kint voltam. De ez is úgy gondolom, hogy egy áldás lehetett számomra. És azt tapasztaltam meg, hogy amíg ott voltam, bár nem történtek nagyon-nagyon különleges élmények, de voltak apró csodák, és az, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, tudtam, hogy Isten hozott ide, és mégis Isten csodája volt az, hogy annyira megerősített és annyira megszépítette az ott létemet, hogy nagyon nehezemre esett hazajönni. Csodálkoztam magamon, voltam én már idegen országba, de mindig haza akartam jönni, nagyon sürgősen, Angliából is, vagy más fejlett országból, innen viszont nem. Mert tudtam, hogy a Jóisten vitt oda, és az emberek nagyon szeretetteljesek, és nagyon mosolygósak, és nincsenek rejtett gondolataik, nagyon őszinték, egyszerűek. A másik, hogy jól esett szolgálnia azokat a szolgatársaimat, akik kint voltak. És ez miből is állt? Hát volt, amikor főzni kellett, volt, amikor mosogatni. Volt, amikor szemetet égettünk. És ezeket a dolgokat azért mondom el, mert néha erről is szól a szolgálat. Nem mindig, tehát én irodai munkát fogok végezni, de ahhoz, hogy segítségére legyek ott a szolgatársaimnak, ezeket is el kellett végezni. És életemben nem mosogattam annyit, amennyit ott mosogattam, de ezért nagyon-nagyon hálásak voltak az én testvérnőim. Több időt tölthettem együtt, hála az Úrnak, ezekkel a misszionárusainkkal, akik Romániából jöttek, és jó volt őket megismerni. Én még nem ismertem őket személyesen, mert azelőtt mentek ki az országból, mielőtt én csatlakoztam a szervezethez. Jó volt kialakítani a kapcsolatot velük, és felépíteni a bizalmat. Az én feladatom a későbbiekben az lesz, hogy személyzeti koordinátorként fogok dolgozni, tehát a Romániai Wycliffe személyzeti munkatársa leszek, és ez arról szól, hogy segítem, támogatom a kint lévő misszionáriusok munkáját úgy lelki téren, mint adminisztratív területen, és az új misszionáriusokat pedig abban fogom segíteni, hogy végigvigyem őket a felvételi procedúrán, ami elég hosszadalmas és bonyolult, sok papírmunkával is jár, és sok kommunikációval, de ugyanakkor majd tanácsolni kell őket, hogy milyen területen helyezkedjenek el, mi a nekik megfelelő szolgálat ebben a misszióban. És ezért volt jó számomra kint lenni Etiópiában, mert meglátogathattam a különböző irodákat, ahol mindegyik más részével foglalkozott a bibliafordításnak. Ezeket meg kellett ismerjem, ahhoz, hogy tudjam majd tanácsolni az új misszionáriusokat, és kinek milyen képzettsége, lelkisége, fizikuma. Nem mindenki tud mindent végezni, de mindenkinek megvan valahol a helye. És hát az új misszionárusoknak képzéseken is keresztül kell menniük, úgyhogy ebben is segítenem kell őket, és az összes más ilyen adminisztratív feladatban segítségükkel legyek. Hát januártól, tehát mostantól új földre visz be engem az Úr. Ezt az ígét kaptam tőle, és nagyon érdekesen fűződtek össze az ígék, amiken vezetett a Mózes könyvéből, úgy az a 30. mint a 8. részből voltak ígék, amikkel vezetett, és pont szilveszter napján kaptam ismét azt az ígét, hogy jó földre viszlek be téged. Hát én hiszem ezt, de tudom, hogy nem lesz könnyű. De az Úr azt az ígét adta, hogy légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem van veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik. Még len elvégzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Tudom, hogy gyenge vagyok, tudom, hogy gyermek vagyok még ezen a területen, de tudom, hogy az Úr a gyengéket is fel tudja használni, és ebben már nagyon sokat bizonyított mellettem. Ahhoz, hogy elvégezzem ezt a szolgálatot, nagyon szükségem van a támogatásra, az imai támogatásra, mert a sátán nagyon tud támadni. Amikor az ember jobban bele kapcsolódik a szolgálatba, akkor még jobban támad. És ezt megtapasztaltam az elmúlt időszakban is, és ezért kérem a testvéreket, hogy legyenek mellettem ebben a szolgálatban. Mindenki részt vehet abban, hogy elvigyük az ígét, akár Etiópiába, de más országokba is, hiszen máshol is vannak misszionáriusaink. És a másik terület pedig az anyagi terület, amiben tudnak részt venni. Nekem nincsen fizetésem ennél a szervezetnél, tehát nem a szervezet biztosítja ezt. Mindegyik misszionárusa maga a támogatottságát kell megoldja, és hogyha a testvéreknek a szívére helyezi az Úr, hogy ebben is részt vegyenek, akkor lehetséges ez. Több információt lehet majd kérni az istentisztelet végén, vagy majd tündéjéknél lesznek információs lapok későbbiekben, és lehet feliratkozni egy imalistára is, hagyunk egy papírt majd, amin az istentisztelet végén fel lehet iratkozni, hogyha valaki érdekelt ebben, hogy imában is részt vegyen ebben a szolgálatban. Köszönöm a testvéreknek, hogy meghallgattak, és hogy eddig is mellettem voltak, és kívánom azt, hogy sok áldásban részesüljenek, és hogyha befejezték ezt a nagy munkát, ami igen szép lett, és jó lett, és hallottam, hogy a testvérek nagyon-nagyon nagy odaszánással és szolgálatkészséggel végezték ezt az építkezést. Hát, hogyha oda már nem kell az az energia, akkor azt az energiát tudják átcsoportosítani más irányba, és legyenek hasznosak bármilyen missziós területen. Amen.
Köszönjük szépen a beszámolót. Szeretném azt, hogyha most felállnánk, és egy rövid imádságban, vagy egy testvér, vagy egy testvérnő imádkozzon az elhangzott témákért. Álljunk fel, és egy valaki imádkozzon, aki szívének tekint ezt az ügyet.
neked azért, hogy a ti igényünk tényben verve, hanem a te célod is, a te terved valósul meg, és most is szemlélhetünk, hogy a te parancsod, drága megváltó, az érvényesül a mai időben is. Hiszen te mondtad azt, hogy menjetek szélesre világba, és tegyetek tanítványokkal minden népeket. Kérünk tégedet, Urunk, támogassad és erősítsed meg mindazokat a férfiakat és nőket, akik vállalták ezt a szolgálatot, hogy elmenjenek olyan helyre, hogy elvigyék a Bibliát, lefordítsák, ahol ez mi. Úr Jézus, köszönjük, hogy te mindenkiért meghaltál, az egész világot, mindenki benne van. Még azok a törzsek is, azok a nemzetek is, akik még nem hallottak róla. Kérünk, Urunk, támogassad és erősítsed meg. És szeretnénk azt, hogy mi is lennünk eszközök a te kezedben, hogy az evangéliumot áld meg testvéreinket, akik vállalták ezt a áldozatot, itt hagyták az ország, családukat, itt hagyták, Uram, nemzetüket, és eljöttek, hogy szolgáljanak. Kérünk téged, a Szentlélek és az a mennyből jövő előtt hordozza őket, hogy minden többen megismerjenek téged. Hálát adunk, hogy meghallgatod imánkat az Úr Jézus nevében. Amen.
Foglaljunk helyet, és a fúvó zenekar szolgálatát hallgatjuk. Szolgálatát kérjük, és aztán újból a zenekar.
Az elmúlt időkben, az elmúlt hónapban többször átjárta a szívemet ez az érzés. Amikor Berettyói faluba bementem az újonnan felépített imaházba, üres volt, még padok se, székek se voltak benne, egy hétköznap este, már nyitás előtt az imaház megnyitás előtt, vagy két nappal, meggyújtották a villanyokat, és az ajtóba állva elállt a lélegzetem szinte. Nem létezik, ez olyan gyönyörű. Ma délelőtt a 91 éves anyukám eljött az imaházba, és mikor ide leült a padra, körülnézett, látom, hogy leszket a keze, és nem tud megszólalni, és azt mondja, hogy ez gyönyörű. Hát testvérek, ez gyönyörű. Bár az Úr így gyönyörködne bennünk, a lelki házunkba, abba az Isten anyaszent egyházába, aminek tagjai, egy építőkövei vagyunk mi is, mindannyian, és szeretném, hogy élőkövek legyünk ebben az Isten anyaszent egyházába. Valószínű, hogy ilyen érzések hatották át Reményik Sándor költőt, amikor azt a verset írta, amit most el szeretnék mondani. Kövek Zsoltára. Elhalkult és elhalt az orgona. De új nesz kél most a templom falakból. Nem halljátok? Itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis együttemre vernek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobbantja meg szívek helyett. Kőnehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott, fáradt fejjel figyelek. Szeretném, ha a szívem megállna, csak a templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat, felmelegeti dermedt szívemet. Lassan megértem a beszédüket. Mi kövek voltunk, rossz, hideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, nehezek, otrombák, formátlanok, tehetetlenek, tompák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk hét országban szerteszéllyel, utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben. Vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük a vándor lábait. Hevertünk külön-külön szerteszéllyel. Egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, a szíve dobogott. Ez az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerteszéllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadon, otrombán is formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patakmederben, barangolt hetet hét országon át, hol éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, és véresre törtük az ő lábait. Az ember keresett, s megtalált, és azt mondta, ti templom lesztek, falakká fogtok összeállni, és visszaveritek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságát, s az áhítat szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban. Külön-külön dobban minden kicsi kő, és mégis együttemre vertek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobbantja meg a szívek helyett. Így szól hozzánk a templomépítő, és így beszélnek ma hozzánk a kövek.
örültem, hogy újra hallhattam Reményik Sándornak ezt a versét, amit az előbb Major testvérnő elmondott. Nem tudom, hogy az utóbbi években szavalták-e még a gyülekezetbe, de eszembe jutott, hogy amikor ezt az imaházat építettük, és volt a megnyitó, akkor én szavaltam ezt a verset. És hát újra, több évtized után eszünkbe juttatja Isten azt, hogy fontos, hogy legyen imaházunk, azonban a szív dobogása és az igazi templomépítő a fontos, az Úr Jézus Krisztus. És arra is gondoltam, hogy azért milyenek is vagyunk mi emberek, hogy meghatódunk dolgok fölött, olyan dolgok fölött, amiket mi hozunk létre. Hogy szép az imaházunk, hogy szép egy város, hogy szép egy terem, hogy a technika milyen nagy dolgokat tud létrehozni. Azonban arra kell gondoljunk ezen a délutánon, hogy Istennek más szemüvege van. Isten nem kell tanuljon, hogy kitaláljon dolgokat. Mi emberek évszázadokon és évezredeken keresztül tanulunk, és gyűjtsük a tapasztalatot, hogy érdekes gépeket hozzunk létre, vagy érdekes anyagokat hozzunk létre. Most már van számítógépünk, és mindenféle dolog, különleges anyagok, amikkel ki lehet menni az űrbe, és sok mindent megtanultunk és elvégeztünk. Isten azonban ezeket tudja, hisz ő teremtette a világot, ő tudja azt a képletet is, amit az emberek olyan nagyon keresnek, a világ mindenségnek a képletét, hogy lehetne az igazságot, a valóságot egy képletbe kifejezni. Ő ezeket mind tudja, és ha nagyon fontos lenne nekünk, akkor megmondaná. Azonban nem ezt a feladatot adta nekünk, vagy nem ez a legfontosabb. Adta nekünk azt, hogy ismerjük meg ezt a világot, néhány tízezer évbe kerül, még valamennyit megismerünk belőle, de fontosabbnak találta azt, hogy kijelentse magát, és fontosabbnak találja Isten azt, hogy mi ismerjük őt. Ezért jött el az Úr Jézus Krisztus, hogy mi Istent megismerjük. Megismerjük az Atyát. És azért jött el, hogy minket Istenhez vezessen. Hogy egy költő mondja, hogy azért jött el az Úr Jézus, hogy híd legyen. Híd legyen két világ között, két valóság között. Hogy összekössön bennünket Istennel. És nagyon jó, hogy az Úr Jézus tanít minket imádkozni. Ti pedig így imádkozzatok. Mert az imádkozás által tudunk feljutni Istenhez. És nagyon érdekes módon ebben az imádkozásban azt látom, hogy Isten közelségét és távollétét, Isten hozzánk hasonlóságát és lehajlását, valamint Isten dicsőségét és egészen más voltát az Úr Jézus együtt adja a szánkba és az elménkbe és a szívünkbe, és ebben az imádkozásban, az imádságban, modell, példaimádságban benne van az, hogy hogyan gondolkozzunk mi Istenről. Az elmúlt vasárnap hallottuk azt, hogy ez a bekezdő mondat, vagy szó, hogy mi Atyánk. Hogy ez Isten közelségét jelenti, hogy Isten eljött hozzánk, és úgy szeret bennünket, úgy lehajolt hozzánk, és annyira törődik velünk, mint ahogy egy apa törődik az ő gyermekével. De aztán az Úr Jézus hamar hozzáteszi azt, hogy ez nem akármilyen atya. Istenhez úgy viszonyulunk, mint egy atyához, egy apához, egy szerető szülőhöz, de mégse viszonyulunk úgy hozzá. Mert Isten mennyei atya. Mi atyánk, öleljük Istent a szívünkre, és aztán felemeljük a kezünket, és azt mondjuk, aki a mennyekben van. És ez, hogy aki a mennyekben vagy, ez a mondat van, vagy ez a kifejezés van kibontva itt a következő kérésben, az Úr Jézus a szánkba adja ezt a kérést, hogy szenteltessék meg a te nevet. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te nevet? Nekünk ezt magyarázni kell, de az akkori embereknek nem kellett magyarázni, hisz kultúra közeli kifejezések voltak ezek, azóta a nyelv és a gondolkozás változott, és meg kell magyarázni, hogy mit jelent az, hogy szent, és mit jelent az, hogy a te neved. A név abban az időben egy embernek nem csak egy megnevezése volt, nem csak arra szolgált, hogy szólítsák rajta, hanem valahogy leírta annak az embernek a természetét. A név mindig jelentette akkor valakinek a természetét, valakinek a jellemét, valakinek a személyiségét. És ilyen gondolatokkal adtak nevet az Úr Jézus Krisztus idejében az emberek a gyermekeiknek. Vagy így vettek nevet fel. Még ma is egyes felekezetekben megvan ez a szokás, hogy felvesznek, amikor egyházi méltóság lesz, valaki felvesz egy másik nevet, amivel azt akarja jelképezni, hogy milyen fajta ember ő, vagy milyen fajta ember akar lenni, milyen szolgálatot akar végezni. És ebben az összefüggésben az, hogy szenteltessék meg a te neved, ez jelenti Istennek a természetét, Istennek a jellemét, Istennek a személyiségét. És hogy szenteltessék meg, az azt jelenti, hogy tartsuk másnak, vegyük figyelembe a különbséget. Mert szentnek, szent azt jelenti, hogy valamilyen, valaki más, valami speciális, valamilyen célra féretett, vagy valaki, aki különbözik tőlünk. És ha valakire ráillik ez a szó, hogy szent, az az Istenre illik rá. Mert Isten részben hasonlít hozzánk, mert úgy teremtett bennünket, részben pedig egészen más, mint mi. Isten közel van hozzánk, az ő hasonlósága révén közel van hozzánk, és az Úr Jézus Krisztus testetöltése által közel jött hozzánk, ember lett, hogy mi megérthessük őt, hogy megismerhessük őt, de ugyanakkor egészen más. Felfoghatatlan. És ebbe a két végletbe vagyunk mi ott középen, és küszködünk azon, hogy hogyan beszéljünk Istenről. Lehet, hogy a testvérek nem tudják, de a teológiának ez az egyik nagy kérdés, hogy hogyan beszéljünk Istenről. Hasonlatokban beszéljünk Istenről. Hasonlítsuk őt valami olyasmihez, amit ismerünk, ami ebben a világban van, hogy egyáltalán legyen fogalmunk róla. És az egyik tábor azt mondja, hogy igen, csak ez az egyetlen út. Mások pedig azt mondják, hogy Isten nem olyan, mint amilyen dolgok ebben a világban vannak, ezért nem tudjuk őt emberi fogalmakkal megérteni és megközelíteni. Szenteltessék meg a te neved. Az Úr Jézus, amikor ezt az imát tanítja nekünk, a szívünkbe akarja vésni ezt az érzést, és azt akarja, hogy ezt mi ki neveljük magunkba, hogy Isten nem csak egy olyan apuka, olyan abbá, akihez jöhetünk minden kérésünkkel, és megért bennünket, és szeret bennünket, és letörli a könnyeinket, és megsimogatja a fejünket, és megbátorít bennünket, hanem egy olyan Isten is, akinek a nevét meg kell szentelni. És amikor hozzá közeledünk, akkor azt kell érezzük, hogy ez az Isten egészen más. Rettegve és félelemmel, és tisztelettel, és megbecsüléssel, és komolysággal. Nem lehet játszani azzal, hogy Isten elé járulunk. Az egy nagyon komoly dolog. Nem lehet játszani Istennek a szolgálatával. Nem lehet játszani az imádkozásra. Nem lehet játszani az ő beszédével. Nem lehet felületesen venni. Nem lehet könnyelműen venni. Pedig hányszor ezt teszik az emberek? És Istennek ilyenkor fáj a szíve. Nem azért, mert mi megfosztjuk az ő dicsőségétől, ő úgy se adja az ő dicsőségét senkinek. Az ő dicsőségéből egy fikarcnyit se lehet elvenni. Ha az összes 7 milliárd ember, akik élnek a Földön, egyszerre lázadnának fel Isten ellen, és káromolnák Istent, és azt mondanák neki, hogy nem és nem érdekel, az egy picit se kisebbíteni Istennek a dicsőség. Istennek nincs erre szüksége. Nekünk van erre szükség. Nekünk van erre az érzésre szükségünk, hogy meghunyászkodjunk, és félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket, hogy úgy nézzünk Istenre, mint mennyei atya, és az egész életünket ez a gondolat hassa át, hogy szenteltessék meg a te nevet. Testvéreim, ez azt jelenti nekünk, számunkra, hogy vegyük figyelembe, és tiszteljük Istennek a másságát. És aki meg akarja szentelni Istennek a nevét, aki figyelembe akarja venni azt, hogy mit tanít az Úr Jézus, az először is kell higgyen Istenben. Mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mondtam, és nem csak én, gondolom mások is mondták, hogy alapvetően egy vallásos világban élünk ma. De ez nem azt jelenti, hogy minden ember jó értelemben vallásos. Hanem azt jelenti, hogy azért az emberek nagy százaléka hisz egy túlvilági lényben, és létben, és örökké valóságban. De ez nagyon bántja az ateistákat. Ők is kezdenek hangot adni a véleményüknek. Találtam egy könyvet, aminek az a címe, hogy a nagy ateista kézikönyv. És hát az író nyíltan bevallja, hogy nem szereti a vallásosokat, és azt mondja róluk, hogy elmebajosak. Gondoltam magamba, hogy kellene írni ez a könyvhöz egy előszót, hogy keresztény előszó a nagy ateista kézikönyvhöz. Azaz, a bolond visszavág. Mert ateisták mindig is voltak, már a Zsoltár író Krisztus előtt több száz évvel azt mondja, ezt írja le, hogy a bolond azt mondja a szívéből, hogy nincs Isten. És azóta akadtak ilyen bolond emberek. És most a bolondok mondják a hívőknek, hogy ők a bolondok, az elmebetegek. Gondolkozom magamba, hát akkor ki az egészséges? A legnagyobb elmék, akikről én tudok, azok hittek Istenbe. A legjobb emberek, akik vannak, azok hisznek Istenbe. A legtöbb ember hisz Istenbe, akkor ki az egészség? Na hát mi tudjuk, hogy ez hogy van. Azonban komolyan kell ezt vegyük, hogy aki hisz Istenben, aki meg akarja szentelni Istennek a nevét, az komolyan kell vegye, hogy létezik egy Isten. Az nem egy bálványt kell tisztelje, nem egy képet Istenről, hanem az igaz, élő Isten előtt kell meghajoljon, és komolyan kell vegye az ő létezését. Hisz minden ebben a világban azt mondja, hogy létezik Isten. Ez az ige hirdetés most nem erről szól, de ha körülnézünk a világban, akkor láthatjuk, hogy minden akkor áll elő, ha valaki létrehozza. Különösen az élet. Különösen az a sok célszerűség, ami ebben a világban van. A világ nagyon összetett, nagyon komplikált, nem jöhet létre véletlenül. Azok a tényezők, amelyek az életet lehetővé teszik, és amilyen ez a világ, nem jöhet létre véletlenül. Majd ha egyszer lesz erre lehetőség, akkor talán erről kellene bővebben beszélni, hogy érezzük a szívünkbe, testvéreim, azt, hogy miután hitre jutottunk. Nem azért jutottunk hitre, mert a tudomány meggyőzött bennünket, hogy van egy Isten. De miután hitre jutottunk, akkor láthatjuk azt, hogy milyen értelmes döntés hinni. Milyen értelmes dolog Isten létével számolni. és az örökké valóság létével, és a léleknek a létével, és ezekhez hasonló dolgokkal számol. Nincs értelmesebb dolog ennél. Testvéreim, ha komolyan akarjuk venni tehát, figyelembe venni azt, hogy tisztelnünk kell Isten másságát, akkor az ő mássága először is megnyilvánul az ő dicsőségében. Hogy az ember léte és Isten dicsősége találkozzék, ezt Isten nem tette lehetővé. Erről nincs mit tennünk. És igaza volt az ószövetségi embereknek, amikor valamit megláttak Istenből, vagy Isten jelenését, akkor azt mondták, jaj, aki meglátja az Isten, meg kell hallja. És amikor egy kicsit is megmutatkozik Isten, akkor remeg a föld. Akkor az a nagy hegy, a Sinai hegye megmozog, és földrengés van, és villámlás van. És amikor Isten szól, ha megengedi azt, hogy Isten megengedi, hogy az emberek meghallják a szavát, akkor mindenki remeg. És azt mondják az emberek Mózesnek, hogy ne szóljon Isten hozzánk. Beszéljen veled, és te mondd meg nekünk. És amikor emberek találkoznak látomásban, az Isten dicsőségét leredukálva, látnak valamit Isten dicsőségéből, akkor leesnek, és olyanok, mint egy halottak. Úgyhogy Isten dicsőségéhez nincs mit viszonyulni. Nem is az ő dicsőségével közeledett Isten hozzánk. Mert amikor a legközelebb volt hozzánk az Úr Jézus Krisztus, akkor a legemberibb volt. Akkor egy jászolon keresztül jött, egy kisgyermeken keresztül jött, egy egyszerű emberen keresztül jött, aki kétkezi munkával kereste meg a mindennapi kenyeret, pedig mondhatta volna a köveknek, hogy váljanak kenyérré. És ott dolgozott az ácsműhelybe, és kalapált, és vésett, és szegelt, és megizzadt, és így kereste meg a család számára a kenyeret. Nagyon valószínű, hisz valószínű, hogy József hamarabb meghalt, és az Úr Jézusnak kellett ezt a feladatot felvállalni. Azonban Isten mássága nem csak az ő dicsősége. Az, hogy Isten dicsőségéhez viszonyuljunk, erről csak Isten tehet. És ezt úgy fogja csinálni, hogy átváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az övéihez. És ha meghalunk, és ha ez a földi sátorházunk elbomlik, akkor épületünk lesz a mennybe, amit nem kézzel csináltak, hanem dicsőséges lesz. És akkor színről színre láthatjuk Istent, és beszélhetünk vele, és láthatjuk az ő dicsőségét, és láthatjuk az ő fényességét, és ez nem fog nekünk ártani, és nem fogunk meghalni, hanem élni fogunk. És akkor jut a mi életünk a kiteljesedésre, akkor leszünk igazán emberek, és igazán élők. Azonban az Isten mássága, testvéreim, kiterjed, vagy bemutatkozik az ő erkölcsi másságában is. És ezt a Biblia nevezi szentségnek tulajdonképpen. A második értelme a szentségnek lett a mi számunkra az első. És mikor azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor először is arra gondolunk, hogy Isten erkölcsileg különb, erkölcsileg tökéletes. Pedig eredetileg azt jelenti, hogy a szent azt jelenti, hogy Isten más, nem olyan, mint mi. És ebből következik az, hogy erkölcsileg is más, erkölcsileg is tiszta. Vagy ahogy mi szoktuk mondani, szent az Isten. Nos, ehhez a szentséghez nekünk igazodni kell. Ez nem végzi el Isten automatikusan, hogy megfog egy bűnös embert, és alkalmassá teszi a vele való közösségre. Itt nekünk oda kell hajoljunk az Istenhez. És az a vágy kell legyen bennünk, hogy szenteltessék meg a te neved. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy szentek legyetek, mert a ti mennyei atyátok szent.
És az Úr Jézus nem adta volna ezt a parancsot, hogyha ez nem függene tőlünk. Ne tévedjen senki, nem mi szenteljük meg magunkat, mert ezt nem tudjuk. De meg tudjuk annyira alázni magunkat, meg tudjuk annyira hajtani magunkat, hogy Isten az ő megszentelő és megtisztító erejével jöjjön, és megváltoztassa az életünket. És amikor ezt imádkozzuk, akkor ezt kérjük. És csak az kérje ezt, az mondja el a mi atyánknak ezt a részét, az imádkozzon így, aki valóban szeretne szent lenni. Szenteltessék meg a te neved. Először is azt jelenti, hogy Uram, segíts meg, hogy igazodjak a te szentségedhez. A Malakiás igében látjuk azt, hogy milyen felszínes és felületes is tud lenni az ember. Jár a templomba, úgy végzi az Isten tiszteletet, ahogy akarja, nem tartja be a törvényt, az ószövetségi ember, és Isten panaszkodik, és azt mondja, hogy megbántottatok engem. Miben bántottunk meg? Fogalmuk sincs róla. Hát abból, hogy nem úgy éltek, ahogy kell. Nem tartjátok be a parancsotot, nem hozzátok meg a tizedet. Nem viselkedtek komolyan. Nem segítek a szegénye. Kizsákmányoljátok az embereket. Gonoszul viselkedtek. És eljöztök ide ebbe a templomba, az is egy új templom volt, mint a mi imaházunk. Ide jöztök, és mintha minden jól menne. De nem igazodtok én hozzá. Ezt várom el tőletek, hogy hűségesek legyetek. Testvéreim, hogy mi is a szentség igazából, csak Isten kijelentéséből tudjuk meg, ezért nagyon fontos nekünk ismerni azt, hogy kicsoda az Isten, és olvasni, és beletekinteni a tükörbe, hogy lássuk, hogy tudjuk, hogy mihez igazodjunk. Hogy legyen képünk Isten erkölcsi tisztaságáról és erkölcsi egyenességéről, hogy az életünket ehhez tudjuk igazítani, mert a hívő élet erről szól, nem? Nem vallásos ritusokról, nem ceremóniákról szól. Nem arról szól, hogyha bajba vagyok, akkor van kihez kiáltanom, hanem arról szól, hogy van egy por ennek a világmindenségnek valamelyik sarkába. És a mindenható Isten ezt a port modellálni akarja, mert ki akarja venni a porból, de mi, ahogy veszi ki, alkalmassá akarja tenni a vele való közösségre, hogy ne csak az atya legyen a mennybe, hanem a fiú és a fiak is a mennybe legyenek. Erről szól a hívő élet. És ha Istennek tetszik az, hogy ebben a folyamatban minket megvédjen és megsegítsen, és egészséget adjon, és sikert adjon, akkor azt fogja adni. Ha pedig hasznosabb lesz ebben a folyamatban az, hogy minket szegénységbe tartson, és betegségbe, és nyomorúságba, akkor azt fogja adni, mert ez egy nagyon pici része a mi egzisztenciánknak, ezután jön az örök élet. Szenteltessék meg a te neved. Testvérem, vágyod-e azt, hogy igazodj Isten szentségéhez? Vágyod-e azt, hogy azok a tulajdonságok, amiket meglátsz az Istenből, az Úr Jézus Krisztus által, azok benned is ott legyenek? Hasonlítani akarsz? Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Mondja ezt az övéinek, hogy legyetek hasonlók, legyetek nem csak jogszerűen, hanem hasonlóságra is olyanok, mint a mennyei atya. Testvéreim, azt is jelenti, amikor nekünk igazodni kell az ő jelleméhez és elvárásához, hogy figyelembe kell vegyük Istennek a szeretetét. Mert Isten nem csak erkölcsileg tökéletes, hanem Isten a szeretet. Nem a kényeztető szeretet, nem a szerelem Isten, hanem a szeretet. Az igazi szeretet, az önfeláldozó szeretet. És először is számunkra azt jelenti, hogy engedjük, hogy szeressen bennünket az Isten. amikor hozzáigazodunk, akkor engedjük, hogy ő szeressen bennünket. Engedjük, hogy formáljon bennünket, hogy tanítson bennünket. Engedjük, hogy igazán szülőnk legyen, nevelőnk legyen. Milyen jó az, akit szeret az Isten, aki engedi, hogy szeresse az Isten, aki bele tud merülni ebbe a szeretetbe, hogy Isten szereti, és az egész világ lehet az ellenség, az egész világ utálhatja, tehet vele akármit, de a szívnek elég az, ha szereti az Isten. A szeretetre való igényünket Isten teljes mértékben ki tudja elégíteni. Engedjük, hogy szeressen az Isten. Emberileg úgy gondolkozunk sokszor, hogy hát jó lenne, a mások is szeretnének. És valóban jó lenne. De ha Isten szeret bennünket, akkor meg tudunk erősödni. Akkor minden gyűlölettel szembe ki tudunk állni. De ugyanakkor azt is jelenti, testvéreim, hogy ha azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, mi is úgy szeressünk, ahogy az Isten szeretett. Szereti Isten azokat, akik nem tökéletesek. És nekünk is szeretnünk kell azokat, akik nem tökéletesek. A mi szeretetünk mindig hajlik afelé, hogy ha szeretet legyen. Hogy ha olyan lesz, ha ezt mondja, ha ezt csinálja, ha így viselkedik, ha egyezik az ízlésünk, akkor szeretjük. De Isten nem így szeretett. Az Isten ízlése nem egyezett a miénkkel. Az Isten gondolata nem egyezett a miénkkel, és mégis szeretett bennünket. És amikor azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor azt mondjuk, Uram, igazodok én is ahhoz, hogy én is úgy szeressek, ahogy te. Mert nem lehet Isten szeretetét elfogadni úgy, hogy ne adjuk is Istennek a szeretetét. Nem lehet úgy, hogy Isten szeressen bennünket, és mi örüljünk ennek, és mi ne szeressünk másokat. Mert elvágjuk azt a szálat, amelyiken keresztül érkezik hozzánk Istennek a szeretete. Mint ahogy a megbocsátással is. Azt mondja az Úr Jézus ugyanebben az imában, majd később fogunk ezzel foglalkozni, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Úgy képzelem el, hogy van egy csatorna, amelyiken jön hozzánk a megbocsátás. És a kezünkben van egy olló. És ez a mi megbocsátásunk. És addig jön Isten megbocsátása, ameddig mi megbocsátunk. Mikor nem, akkor elvágjuk. És ugyanígy van a szeretettel is. Addig jön Isten szeretete hozzánk, ameddig mi is szeretünk. Amikor mi kezdünk gyűlölni, és nem törődömek lenni, és mellőzőek lenni, és önzőek lenni, akkor érezhetsz te akármit a szívedbe, elvágtad Isten szeretetét. Igazodni Isten jelleméhez. Az erkölcsi tökéletességben, a szeretetben és az igazságban. Mert Isten igaz. És nekünk is igazságban kell járni. Itt megint nem tudjuk, hogy mi az igazság, mert Pilátus is azt kérdezte, hogy mi az igazság. Az emberek ma is gondolkoznak ezen, hogy mi az igazság. Se úgy nem tudják, hogy mi az igazság pontosan, hogy mi az állítás, ami a valóságnak megfelel. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat tudunk, de még mindig nem tudjuk biztosan, hogy tudunk-e valamit, vagy nem tudunk-e, és mi az igazság. Se úgy nem tudjuk, hogy mi az igazság, hogy mi az erkölcsi igazság, hogy mi a jó. Csak akkor tudjuk, hogyha van Istenünk. Ha van, aki megmondja nekünk, hogy mi az igazság. 100 évvel ezelőtt élt egy pap, aki teológus is volt, és azt merte mondani, hogy az ember nem fog tudni ismerni, csak akkor, hogyha hisz Istenben. És ez igaz. Mert ma az emberek csak a részleteket ismerik. Vége annak a kornak, amikor mindenki mindent tudott. gondolták. Ma csak egy nagyon szűk szakterületet tudnak az emberek. És vannak fizikusok, és vannak kémikusok, és vannak biofizikusok, és vannak atomfizikusok, és vannak szerves kémiát tudók, és nem szerves kémiát tudók, és így sorban, minél apróbban és apróbban tudunk. De nem ez az igazság, nem ez a tudás. A tudás az, mikor látjuk az egészet. De az egész nem áll össze, hogyha nincs egy teremtő, és nincs egy úr, aki ezt összetartsa. És ezért mondta ez a holland ember, akivel teljesen egyetértek. Aki nem hívő, az nem is ismerhet igazán. És mi sem tudjuk, hogy mi az igazság, csak akkor, hogyha Isten kijelenti nekünk. És amikor látjuk az ő lényét, és hogy mit kér el tőlünk, és hogy hogyan kell viselkednünk, akkor nekünk ebben az igazságban járnunk kell. Mert az igazságot nem úgy ismerjük meg, hogy bemagoljuk, hogy emlékezünk rá, hogy vissza tudjuk mondani, hanem az igazságot élni kell. Igazságosan kell élni, hogy Isten elvárja tőlünk. És ezt kérjük akkor, amikor azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Szenteltessék meg a te neved jelenti számunkra azt is, testvéreim, hogy engedelmeskedünk és alávetjük magunkat az Istennek. Nem csak ajándékokat hozunk, mint a zsidók, vagy más bálványimádó emberek, hanem alávetjük magunkat, a szívünket hajtjuk meg előtte. Az számít, hogy milyen a szívünk az Isten előtt, mennyire engedünk neki. Istennek nem az ajándékainkra van szüksége, nem is a templomba járásunkra van szüksége. Nem is arra, hogy mit mondunk róla és hogyan szolgálunk. Istennek elsősorban a szívünkre van szükség. Hogy mennyire ül a szívünknek a trónján ő. És amikor az történik, hogy Isten uralja mi életünket, akkor megszenteljük az ő nevét. Akkor az ő karakterét szentnek tartjuk, az ő személyiségét. Annyira megkülönböztetjük, olyan fontos számunkra, hogy az ő személyiségének rendkívüli volta befolyásolja a mi életünket, a mi szívünket. És ez az, hogy megszenteljük az Isten nevét. Nem, hogy szépeket mondunk, és szépeket imádkozunk, és szépeket énekelünk, és felöltözünk vasárnap, és itt vagyunk már előtte, hogy kapjunk helyet, vagy a kocsinkat tudjuk parkolni. Nem ebben van a szentség. A szentség ott van a szívben, és Isten belelát a szívbe. Az ő szemüvege olyan, hogy belelát. És tudja, hogy ki hogy van. És a mai üzenet az, hogy legyen benned, legyen bennem ez a vágy, hogy Uram, szenteltessék meg a te neved. Uram, a te személyiséged hasson rám, kérlek. Ezért imádkozom. Nem könyörögök, nem ez az első kérés, nem ez az első vágyom, hogy a mindennapi kenyeremet add meg, hanem az az első kérésem a megszólítás után, hogy szenteltessék meg a te neved. Ezért kell nekünk nagyra becsüljük az igét, és ezért kell nekünk Isten akarata alá vetni magunkat. Ha valamit szeretsz tudni ebben a világban, akkor szeressed tudni azt, hogy mi Isten akarata az életeddel kapcsolatban. Mi a te helyed ebben az életben? Miért élsz? Mit akar Isten veled? Milyen célt tudott elérni Isten veled? Benned és általad. Ez a két nagy kérdése az életnek. Mit tudott Isten bennem elérni? Milyen emberré tudott tenni engemet? És mit tudott rajtam keresztül tenni? Nem, hogy mit teszek én, mert mások így teszik fel a kérdést, mit hagyok én az utókorra? Miről fognak megemlegetni engem? Milyen könyvet írok? Milyen sírom lesz? milyen nagy művet fogok létrehozni, milyen intézményt fogok alapítani, milyen szervezetet fogok elindítani. Nem ezek a nagy kérdések, hanem mit tud Isten rajtad keresztül elvégezni.
Foglalkoztál velünk, és hívtál a te követésedre. Most, amikor elmegyünk, szeretnünk egy győzedelmes életet élni, a hétköznapjainkat úgy megélni, hogy nevedre tisztességet és dicsőséget hozzunk. Szeretnénk, ha megszentelődne életünkben a te neved. Segíts egy ilyen hétköznapi életre. Amen.
Amen.